kormánynak kell vállalnia a felelősséget. A hőség miatt több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét. A hőség miatt keddig egy órával később, este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Tovább fokozódik tehát a hőség, ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a Dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Többfelé megélénkül északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. Hírekkel 16 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Minden tudás egyeteme. Hogyan győznek a provinciák?
A Minden tudás egyeteme. Hogyan győznek a provinciák? Spiró György író, irodalomtörténész előadása.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Egyrészt a római birodalomról, másrészt a provinciákról fogok ma este beszélni. Ami kicsi meglepő, mert én nem történész vagyok, hanem író. Ráadásul, mint irodalomtörténésznek kelet-európai irodalma a szakmám. És hát minden, amit én erről tudok, azt én a kiváló magyar, meg külföldi történészeknek, régészeknek, numizmatikusoknak, szóval a szakembereknek köszönhetek, és tulajdonképpen én semmire nem tudok náluk többet. De amikor ezt a nagyon megtisztelő felkérést elfogadtam, akkor arra gondoltam, hogy talán írólétemre olyasmiket is mondhatok itt önöknek, amit egy szaktörténész nem engedhetne meg magának, mert őt köti a tudományos disziplína, engem pedig ilyenek azért annyira nem kötnek. És hát ugye én azért úgy körülbelül 12 évet eltöltöttem a római birodalom különböző aspektusainak a vizsgálatával, hogy ezt a regényt megírhassam, és azt hiszem, hogy nagyon érdekes dolgokat tapasztaltam közben. Ami engem elsősorban meglepett, hogy milyen hihetetlenül észszerűen politizált Róma. Én azt hiszem, hogy azóta sincs nagyhatalom vagy szuperhatalom a világon, amelyik erre képes lett volna. Ugye a római nagyhatalmiság az időszámításunk előtt 202-ben, október 19-én kezdődik, amikor Zámánál megveri Kartágót, és aztán magát Kartágót is lerombolják. Érdekes, hogy ugye ez egy köztársasági Róma még, és Publius Cornelius Scipio, a zámai győző, már ő is érzékelt valamit, hogy itten ezek a köztársasági erények, ezek a nagyon nagy hatalmi Rómával veszendőbe fognak menni. Ettől tartottak, próbálták megőrizni, Kartágót nem sikerült, a többség amellett szavazott, hogy Kartágót már pedig el kell pusztítani. És valóban lett egy olyan Róma, amelyik egyenesen vezetett a császárságig. Ugye Julius Cézár volt az 150 évvel később, aki már mint császár funkcionált, és voltak éppen a különböző háborúk, amelyeket Róma vezetett, azok bevallottan, minden ideológiától mentesen, csak és kizárólag a kereskedelmi prioritásért folytak. Ugye Róma annyiban nagyon becsületes volt, sokkal becsületesebb, mint azok a nagyhatalmak és szuperhatalmak, amelyekkel azóta találkoztunk, hogy nem rejtette véka alá a szándékait. Ők egyszerűen a földközi tengeri kereskedelemből, ami akkor ezt az európai világkereskedelmet jelentette, a legnagyobb haszonra akartak szert tenni. Ennek érdekében, ha kellett tüzelvassal, ha kellett azonban ésszel politizáltak. Tulajdonképpen az ésszel való politizálás az úgynevezett Pax Romana, ugye a római béke, amit Augustus császárral láttunk már működni azután, hogy legyőzte ugye Antoniust és Kleopátrát. Ez nem is annyira azon alapul, hogy divide et impera, ugye hozd meg és uralkodj. Ezt mindig gyakorolták, ma is gyakorolják. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a szövetségesek akár fegyverrel, akár rábeszéléssel hódították meg őket. A szövetségesek életét Róma nem akarja megszabni, nem akarja befolyásolni. Például nem vett ki rájuk mérhetetlen mennyiségű adót. A provinciákon a maximális római adó 2,5% volt. Ez hihetetlenül kevés, ugye a helyi adókhoz képest. Ma nagyon örülnénk neki. A zsidók is nagyon örültek volna nekik, akiknél ugye ez az adó olyan 50-60% volt egyébként. És ez az adó csak azt a célt szolgálta, hogy a helyi római haderő költségeit és a helyi római közigazgatás költségeit fedezzék, mint egy maguk finanszírozzák a római uralmat a provinciákon, de ezen túl nem szóltak bele semmibe, nem akartak nyerészkedni. Igaz ugyan, hogy egyes helytartók mindent elkövettek, hogy nagy bevételre tegyenek szert, de az mégsem intézményesített rablás volt, mint amit aztán később a nagyhatalmak meghonosítottak. Az elitet, a helyi elitet mindenütt meghagyták. Nem váltották le. Természetesen sokszor volt olyan, hogy polgárháborús helyzetben kérték Róma nagylelkű segítségét, Róma megadta ezt a nagylelkű segítséget, és akkor valamelyik félnek a pártját kellett fogni, de azon túl nem szóltak bele a helyi politikába. Meghagyták a törvényeket. Minden nép maga szabta meg, hogy milyen törvények között él, és tulajdonképpen az életmódban nem történt változás. A kereskedés volt a fő, minél többet és jobban kereskedni, és ebben a kereskedelemben az úgynevezett meghódítottak is, tehát a provinciák is teljes joggal vettek részt. Volt saját flottájuk, még a zsidóknak is volt saját kereskedelmi flottájuk, és ezt a szabad kereskedelmet azáltal tudták biztosítani, hogy megszüntették a kalózkodást. Ugye a kalózok már akkor is úgy működtek, ahogy a kalózok szoktak működni. Nem lehetett tőlük rendesen hajózni, nem lehetett szállítani az árukat. Nagyon sokáig hadakozott Róma ellenük, teljesen reménytelen volt ez a harc, míg nem rájöttek, hogy a legerősebb érvet vették be, megvették a kalózokat, besorozták őket szépen jó pénzért a kereskedelmi flottájukba, és attól kezdve évszázadokon keresztül nem voltak a földközi tengeren kalózok. Ez a kereskedelem, ami Róma égisze alatt folyik, ez tényleg világkereskedelem. Hát ugye mindenki hallott a Selyemútról, tehát Indiából, Kínából, az égvilágon minden eljut ebbe a térségbe, a puskaport kivéve. De egyébként minden van, és oda-vissza folyik a csencselés, és nagyon sokan vesznek részt ebben a kereskedelmi láncolatban, annyira, hogy mindenkinek megéri. De vannak olyan kimutatások, hogy ami egy egységnyi pénzbe kerül a provincián, ahol megtermelik, a 100 egységnyi pénzbe kerül Rómában. De van, aki megfizesse. Most el lehet képzelni, hogy hány kézen megy át az áru, és mindenki ráteszi a maga hasznát. És jól teszi. Hát, hogyha van rá kereslet, akkor miért ne csinálná? Tehát ez a világkereskedelmnek az első nagy korszaka, amit ismerünk. Egyúttal a turizmusnak is az első nagy korszaka. Valódi turizmus van, a 20. századig nincs ilyen. Egyszerűen útra kelnek az emberek, és innen oda elmennek, hogy megnézzenek egy híres templomot például. Hihetetlen szabadon mászkálnak. Általában természetesen a kereskedelmi hajók, de főleg a császárt kísérő flották, azok sok hajóból állnak, ugye, mert vihar esetén azért segítséget kell nyújtani a másiknak, de nem csak a part mentén hajóznak, hanem bizony igazi bejáratott útvonalak vannak, például állandóan közlekedik Osztia és Alexandria között a hajó, télen is egyébként, amikor polgári hajózás nincs, mert veszedelmes szelek fújdogálnak, tehát szüntelenül megy a kereskedelmi, és ebben egyébként valami nagyon segíti Rómát, mégpedig az, hogy a görög nyelv korábban, előzőleg a hellenizmus idején már meghódította az egész térséget. Mindig van egy lingua franca. Mindig van egy közös nyelv, amit használunk. Ma ez az angol. Valamikor 100 évvel ezelőtt Közép-Európában ez volt a német, meg a latin korábban. Nos, ebben az időben, ugye az első, második század tájékán és az előző időkben ez a közös nyelv a görög. Ezt az égvilágon mindenki beszéli. Beszélik a latinok is, mert hiszen ugye Láciumban, meg Róma, egész Itáliában nagyon sok görög telepes él, hát hiszen rengeteg várost ők alapítottak Itáliában. Róma kétnyelvű, és a görögöt többen beszélik, mint a latint. A zsidók kétnyelvűek, mindenki beszél görögül. Sőt, vannak olyan zsidók, akik csak görögül tudnak, és nem csak Alexandriában, és nem csak Rómában, ahol ez az anyanyelvük, hanem még a palesztin vidékeken is, és vegyesen születnek például magánjogi szerződések, hol arámiul, hol görögül. még a falvakban is. Tehát van egy olyan görög nyelv, amit mindenki egyformán tud, és mindenki egyformán beszél. Ha egy vándorfilozófus ugye fel akar lépni valahol, annak görögül kell beszélnie az egész térségben. És hozzáteszem, hogy a légiók vezényleti nyelve a földközi tenger keleti medencében nem a latin, az csak sokkal később következik, hanem a görög. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy ez a világkereskedelmi egységesülés, úgy is mondhatnám, hogy ókori globalizáció létrejöjjön. Jellemző egyébként, hogy Agrippa, aki egy ideig ugye zsidó király is lesz, és aki Rómában nő föl, Rómában iskoláztatják, soha életében arámiul nem beszélt, latinul se tud. És Claudius császár külön engedélyével a szenátusban, amikor kinevezik zsidó királyá, akkor görögül mondhatja el a köszönő beszédét, ennyire nem tanult meg latinul. Ennyire mindenkire érvényes az, hogy görögül már pedig tudni kell. Ha arra gondolunk, hogy Pilátus és Jézus között az új szövetség szerint nincsen tolmács, hát persze, hogy nincs tolmás, mind a ketten tudtak görögül. Arról szó nincs, hogy Pilátus megtanult volna arámiul, minek. Tehát ez rendkívül fontos, hogy van egy nyelv, ami mindenki megérteti magát. Azon kívül, ugye kereskedelmi forgalomban a pénz az nagyon fontos. Ekkor még csak fénypénzek vannak, nem nyomnak még papírpénzt. De hát ennyi pénzt nem lehet cipelni magunkkal, ugye, hogyha innen-oda megyünk és fizetni akarunk. Ezért nagyon korán kitalálják a váltót. És papírfesszére szépen, vagy papírusfesszére, bocsánat, fölírják, hogy kérem szépen ennek az illetőnek ennyi és ennyi szesztercius, vagy talentum, vagy drachma jár, és bármelyik városban a megfelelő banknál ezt az összeget megkapja. Tehát nem cipelik magukkal ezeket az irdatlan súlyú pénzeket, hanem tulajdonképpen ez már a váltó, a csekk, szóval itt nincs mese, föl kellett találni. Föltalálták, kérem szépen, természetesen az uzsora kamatot. Az uzsora kamatot nagyon hamar kezdik tiltani, ugye már a 12 táblás törvények Rómában tiltják, a zsidó törvények tiltják az uzsora kamatot, amit ennyire tiltanak, azt ugye gyakorolják. Nagyon gyakori a 40-50%-os nagyon rövid lejáratú hitel. Holott 12%-nál nem lehetne magasabb elvileg a kamat. A pénzváltásért ugye külön felszámítanak bizonyos összegeket, és ettől hatalmas bankházak jönnek létre, és ezek összefüggnek egymással. Annyira, hogy tulajdonképpen, bár nem úgy nevezik, föltalálják a tőzsdét. A római fórumon úgy adnak és vesznek, legtöbbször írásbeli szerződésbe se foglalják, bemondásra. Pontosan úgy, mint a tőzsdén. És nem érdemes csalni, eszükbe se jut, mert aki csal, azt a többi kereskedő kinézi maga közül, az veszett ember. És még egy fantasztikus dolog van, hogy Tiberius császár az uralkodása végén megcsinálja az állami bankot. Ez tulajdonképpen az ő magánbankja, csak nem elkülöníthető az államkincstártól az ő magánvagyona, de bevezeti az állami hitelezést, hogy rendbehozza az itáliai mezőgazdaságot, és bevezeti a jelzálogot. Azt kell mondanom, hogy körülbelül a hitelkártya hiányában mindenük megvan, ami a modern kereskedelemhez kell. Azt is tudják már, hogy igazán sok pénzt csak a pénzből lehet csinálni. Nem a termelésből, nem a földbirtokokból, még csak nem is a közvetlen kereskedelemből. Gyakorlatilag tudják, hogy hogy működik a tőke. Nem írják le, de csinálják. Tulajdonképpen ebben az időszakban, tehát az időszámításunk előtti első század és a második század, egyszerre van jelen Rómában mindaz, amit a mi fejünkbe úgy vertek be, és még ma is úgy vernek be, hogy egymást követik ezek az etapok, ezek a stációk az emberi fejlődésben, a rabszolgatartó társadalom, a feudalizmus, a kapitalizmus és a szocializmus. Rómában mind a négy jelen van. Egyrészt jelen van ugye a rabszolgatartó társadalom. Hát hiszen rabszolgák termelnek, leginkább rabszolgák gályáznak, építik az utakat, bányásznak. És rabszolgák vannak a családi termelésben. Igen, csak közben már kiadják a földeket bérbe, még az adószedést is bérbe adják, tehát adóbérlet van, és ez már nagyon erősen mutat ugye a jobbágyrendszer felé. Azon kívül ezek a nagyon sok pénzzel rendelkező kereskedők és biztosító társaságok, kérem szépen, mert az is van természetesen. Már Záma előtt vannak biztosítási csalások, amikor azért süllyesztik el a rakományt, hogy több pénzt vasaljanak be, mint annak az értéke. Tehát működik egy ilyen kifejezetten kapitalisztikus tőke. És Rómában, hála Augustusnak, jegyrendszer van, vagyis megjelenik a szocializmus. Megjelenik az ingyenélés. Augustus császár úgy dönt, hogy a felszabadított rabszolgákból képződött római, kb. 200 ezeres proletár réteget, azért proletárok, mert a nemzőképességükön másuk nincsen, el fogja tartani az állam, kapnak egy úgynevezett tesszerát, ez a jegy, és arra mindenki megkapja azt a fejadagot, élelemből és italból, ami a megélhetését biztosítja. És ez nagyon fontos lesz majd később, amikor megnézzük, hogy hogyan is terjed ez az új vallás a római birodalomban. Tehát tulajdonképpen nagyon jól működik ez a birodalom, remekül és észszerűen van igazgatva. Az, hogy időnként le kell verni egy-egy felkelést, édes Istenem, ugye leszokták verni őket, légiók lázon vannak Hispániában, vagy Galia, leverik. Tulajdonképpen az igazi háború az csak a határokon folyik, az se igazi, nem olyan vészes az. Ugye a germánok ellen, meg az ilyen Pannóniában levő törzsek ellen kell védeni a határfolyókat. Mindent határfolyó van, a Duna, a Rajna, és tiszta ügy, a határokat védjük, azon kívül nem háborúzunk. Béke van. A békéhez hozzájárul az is, hogy időszámításunk szerinti első század 30-as éveiben egy Vitellius nevű legátus, aki maga ugye nem lesz császár, a fia majd az lesz, örök békét, örök barátsági és meg nem támadási szerződést köt a partusokkal. A partus birodalom az tulajdonképpen a perzsa birodalom örököse, és megállapodnak abban, hogy az Eufrátesz mint határfolyó üzemel. Tessék a mai Irakot és Iránt ugye elképzelni, tehát ez a vidék, és attól kezdve ez a határ működik, a partusok soha nem avatkoznak be, és biztos a kereskedés, és biztos a béke. Igen, csak éppen azért a hódítással mégiscsak történik valami. A kültengerek beltengerré válnak. A külpolitikai konfliktusok, tehát egyes népek ottan egymással szoktak vívni, belpolitikává válnak. És amíg háborúznak, addig nagyon sok rabszolga áramlik Rómába, de ezek a rabszolgák előbb-utóbb, ha nem is ők, sőt nem is a következő nemzedék, de az unokák már felszabadulhatnak úgy, hogy teljesen egyenjogú római polgárá válnak, és akkor már nem érdekes, hogy kik voltak az ősök, és beáramlik valamilyen módon a provincia lakossága a birodalom fővárosába. És ez a proletár réteg, ugye ez az ingyen élő tömeg, amelyik napi 25 asznak megfelelő összegből él, nem túl nagy összeg, de azért meg lehet vele élni, tulajdonképpen többet kap, mint a római légionáriusok fizetése. Jól élnek. Igaz, hogy Róma drágább, mint a provinciákon az élet, de meg lehet élni belőle. És azzal is, hogy rabszolgákat ejtettek a különböző háborúban, azzal gyarapszik az a lakosság Rómában, amelyik se nem etrusz származású, se nem görög, se nem latin, hanem valahonnan a provinciákról kerül be a birodalom centrumába. Tudjuk, hogy mikor kerül be a legtöbb zsidó először. Időszámításunk előtt 63-ban, ugye, amikor Pompeius beveszi Jeruzsálemet, akkor sok ezer zsidót küldenek Rómába, ezek ott szépen rabszolgáskodnak, és előbb-utóbb felszabadulnak, és hát, mint római polgárok kezdenek ott működni. Tudjuk, hogy Róma 14. kerületében, a Transtiberium nevezetű helyen, a Tiberis jobb oldalán, ez a mai Trastevere. Ott körülbelül 30-40 ezeres zsidó lakosság van az első század első felében. Nem olyan nagyon nagy szám ez, hogyha azt nézzük, hogy egyesek szerint 6-700 ezer, mások szerint 1 millió lakosa van ekkor Rómának, nem tudjuk pontosan, de azért mégis ott vannak, és hát nyilvánvalóan kereskedelemmel foglalkoznak, mi mással foglalkoznának, mint a többi provinciáról beáramlott nép is, és a kereskedelemben semmi őket nem korlátoz. Tulajdonképpen ez a provinciákról beáradó világ, ez a harmadik, ez a korabeli harmadik világ, amelyik végül is egyre fontosabb szerepet kezd játszani az első világnak a centrumában. Na most melyik a második világ, ugye? Fölmerül a kérdés. A második világ kérem szépen rejtve van. De van második világ, ez pedig Egyiptom és Alexandria. És azért fontos Egyiptom és Alexandria, mert ugyan legyőzte Antoniust és Kleopátrát, Octavianus, így lett Augustus, de állandóan fönnáll a fenyegetés, hogy a világkereskedelem valódi gazdasági centruma Alexandria, és Egyiptom elszakad a birodalomtól. Nagyon-nagyon vigyáznak. Már Augustus megtiltja, hogy szenátori rangú római személy betehesse a lábát Egyiptomba és Alexandriába. És Tiberius, amikor ezt az egyik rivális, a Germanicus megteszi, akkor ezért meg is öleti. Oda csak lovagi személy kerülhet, akinek nincs akkora befolyása, nincs akkora vagyona, nincs. Nagyon félnek attól, hogy Alexandri esetleg elszakad. Azért is félnek egyébként, mert nincs megoldva Itália mezőgazdasági ellátása, és a gabonát azt tulajdonképpen Egyiptom szolgáltatja. És ki lehet éheztetni Rómát akkor, hogyha valaki elzárja a gabonacsapot. Ez az, amit majd Vespasianus ugye megtesz, császár is lesz belőle. A harmadik világ az két világ vonzáskörében létezik, és tulajdonképpen a harmadik világnak egy nem nagyon jelentős színhelye ekkoriban a zsidók lakta, vagy a zsidó többség által lakott világ. Ugye ebben a pillanatban, amikor mondjuk Jézus kivégzik, akkor ez a világ négy kicsi államra van osztva, ebből csak egy van közvetlen római befolyás alatt, ahol római helytartó van, ez Judea. De hát ennek a központjában van Jeruzsálem, ugye, és ennek a központjában van maga a templom. A templom az a korabeli 4,5 millió zsidóságnak a vallási központja. Ez nagyon nagy szám, ez a 4,5 millió. Azért nagy szám, mert ennyi latin van összesen. Tehát a zsidók létszáma megegyezik a latinok létszámával, és körülbelül ennyi görög is van. Tehát nagyon nagy népesség. És ez a templom az, ahová minden zsidónak, ha háromnapi járóföldnél közelebb lakik, minden évben többször is el kell zarándokolnia, és sok százezres, sőt milliós tömeg van ilyenkor az ünnepeken Jeruzsálemben. Képzeljük el magunk elé ugye a közvetítéseket a Kába körül, ahova ugye a mohamedán hívők zarándokolnak, na ez ilyen. És akik nem ott laknak, azok is ugye messzi vidékekről, akár Rómából, akár Babilonból, akár Alexandriából a megfelelő áldozatot pénzben megváltva elküldik. Ez az egyik vallási központjuk a zsidóknak, akik tulajdonképpen azért úgy igazából a harmadik világban a vezető helyért a görögökkel, illetve a nem zsidó és hellenizált lakossággal vetélkednek. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a zsidók igazából békén vannak hagyva. Nagyon furcsa vallásuk van nekik. Ezt görög szempontból és római szempontból nem lehet megérteni. Hogy egy Isten, és annak nincs is emberformája. Ugye ateizmusról beszélnek a zsidókkal kapcsolatban a görög és a latin szerzők, tulajdonképpen jogosan, hiszen a zsidók tagadják az Istenek meglétét. Szeretnének szobrot állítani Jehovának, ugye a megfelelő római köztereken, a Panteonban, ahol a provinciák minden istene ott van, hiszen Róma páratlanul toleráns, ami a vallást illeti, mindent befogad, Róma egy multivallásos fővárosa a birodalomnak, és a zsidók nem hajlandók. Még egy baj van a zsidókkal, hogy ugye szombaton ünnepelnek, emiatt nem lehet őket rendesen katonáskodásra bírni, mert normális ember szombaton is hadakozik. A zsidók nem hajlandók szombaton hadakozni, kellemetlen. Tulajdonképpen úgy hallgatólag még ezt is lenyelik a római, nem. És nem értik, hogy mi az, hogy van egy ilyen abszolút valamilyen szellemi lény, akinek nincs ember alakja, még állat alakja sincs, és ezt a valamilyen furcsa szellemi létezőt a zsidók mindenek fölé helyezik. Ez Tacitus és a többiek szuperstíciónak nevezik. Ez azt jelenti, ma már az összes európai nyelven, ugye, ahol ez a szó él, hogy babonaság, de eredetileg azt jelenti, hogy felülhelyezés. Mindenek fölé helyeznek egyet. Elképesztő idea. És nem az az elképesztő benne, hogy egy Istenbe hisznek a zsidók, mert hiszen nagyon sok egyisten hívő nép van ekkor is a birodalomban, hanem az, hogy ez szellemi lény, nem ábrázolható semmilyen módon, egyáltalán az ember ábrázolás bizonyos körülmények között tiltva van, másrészt pedig, hogy a zsidók azt mondják, hogy ők ennek az Úristennek a kiválasztott népe, az egyedüli kiválasztott népe, hát ha így gondolják, és elég sokáig nincs ezzel baj, aztán lesz természetesen.
Spiró György író, irodalomtörténész előadását hallják a Fogság című regény történelmi hátteréről.
Ha végignézzük a zsidó és római együttélést, miközben a zsidó kereskedelmileg abszolút a térségben élő görögökkel versengenek, nagyon versengenek, és nagyon gazdagodnak, és nagyon szaporodnak. Akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen néhány anti-judaista megjegyzést leszámítva, Róma teljesen korrekt módon bánik a zsidókkal is. Cicerónak ugye vannak egyes megjegyzései, hogy nem jó, hogy ennyi ilyen fura vallás keveredik ide Rómába, nem törődnek vele. Legközelebb Senecának lesz egy nagyon érdekes megjegyzése, már Néró alatt mondja, hogy akit ma legyőzünk, az fog minket leigázni holnap. Nem győzi hangoztatni, nem törődnek vele. És valóban nem az az összkép, hogy itten különösebb veszély fenyegetné a zsidókat. Van egy ilyen furcsa zsidó ellenes rendelete Tiberius császárnak 19-ben. Valami zsidó családokat kiüzet, és akkor pár ezer zsidó férfit elvisznek Szardínia szigetére, valamit ott hadakoznak, egy csomó meg is hal közül, de aztán visszaengedik őket. Fogalmam nincs, hogy mi történt. Legközelebb 42-ben van egy rendelkezése Claudius császárnak, megtiltja a zsidóknak a gyülekezési jogot. Ami a zsidóknak azért súlyos, mert hogyha 10 ember nem jöhet össze, akkor nem lehet istentiszteletet tartani. Tehát a vallásuk gyakorlásában korlátozza őket Claudius. Nem értjük, hogy miért, de aztán visszavonja a rendelet. 49-ben megint Claudius, akinek egyébként a legjobb barátja ez a zsidó Agrippa, akit ő nevez ki a zsidó kis államok egyesített királyává, kiűz bizonyos zsidókat, állítólag valamilyen Krestos nevű pali ottan lázítást szított a rómaiak ellen, és ezért. Furcsa a név, ugye? Krestos, Krisztos, a felkent, vagy a hivatott, hát nem tudjuk, hogy ez micsoda, de aztán ennek is vége van. Lehet, hogy ez már az első keresztényekre vonatkozik. Nem tudjuk, de hát akkor az még zsidó szekta, tehát ők még nem tesznek különbséget zsidók és keresztények között. A következő, ahol már valami megjelenik ugye a kereszténységből, az a tűzvész 64-ben, amit hát mindenféle legendák Néróra fognak. Néró nem is tartózkodott akkor Rómában, véletlen volt a tűzeset. Néró azonban a zsidókat és már a keresztényeket teszi érte felelőssé, és akkor olyan nagy mészárlás, például Péter apostolt is ekkor végzik ki. És akkor már elég közel vagyunk ahhoz, hogy 66-ban kitörjön a zsidó háború, amelyik 4 évig tart, és Jeruzsálem lerombolásával végződik. A templom lerombolásával végződik, és 2 millió zsidó halálával. Ez nagyon nagy szám. Tekintetbe véve, hogy akkor nekik még nem voltak olyan furfangos eszközeik, amelyekkel tömegeket gyilkolni lehet, hogy mindenkihez külön oda kellett menni, és személyesen le kellett öldökölni. Őrületes mészállás van. De most a kérdés az, hogy ez miért következett be, hogyha ennyire pompásan működött a római kereskedelem, a római külpolitika, és ilyen mérhetetlen toleranciát tanúsított Róma a szövetségesekkel szemben. Most ebből ugye már érződik, hogy én temetni jöttem a birodalmat, nem dicsérni. Ez a birodalom sem tudott megküzdeni bizonyos alapvető problémákkal, amelyekkel egyébként soha még birodalom, szuperhatalom nem tudott megküzdeni. És tulajdonképpen a külpolitikának a belpolitikává, a külső konfliktusoknak a belső konfliktussá válásával kell minden nagy hatalomnak és szuperhatalomnak szembenézni, és ez szokta őket szétrobbantani. Tehát, hogyha a címben az van, hogy hogy győznek a provinciák, nem arról van szó, hogy nem a provinciák lakosai szenvedik a legtöbbet. Bár időnként az elnyomók is sokat szenvednek, szóval nehéz megmondani, hogy a Szovjetunió népei közül annak idején nem az oroszok szenvedték a többet, hanem az általuk elnyomott kisebbségek. De ezt nagyon nehéz megállapítani. Ugye? De valószínű, hogy a halottak száma a provinciákon azért mindig nagyobb szokott lenni. Kivéve egy óriási polgárháborút. Mégiscsak a provinciák szemlélete szokott előbb-utóbb győzedelmeskedni. Bármit csinálnak a centrumban, Senecának igaza van, igenis, akit ma legyőzünk, az fog minket leigázni holnap. Előre látta, csak azt nem tudta, hogy hogyan. Most melyek egy ilyen provincia betörésének és tulajdonképpen győzelmének, a kereszténység általi győzelmének az alapfeltételei? Ugye az egyik, az mindenképpen az a rivalizálás, ami csak kereskedelminek látszik, de hát minden kereskedelmi háború igazi véres háborúba szokott torkollani. Ezt azóta is látjuk. Időszámításunk szerint 38-ban Alexandriában tör ki az első pogrom. Azért ezt a szót használom, mert később ilyen néven illették. Ott létesül az első gettó. És ennek az az oka, hogy a zsidók a görögökhöz képest olyan 45%-ot érnek el a lakosságban, és komolyan veszélyeztetik a görög kereskedelemnek a pozícióit. Az az érdekes, hogy később a zsidó háború során az összes vegyes lakosságú városban ez történik, ahol a zsidók aránya a 30-40%-ot elérte. Ahol ez az arányszám megvan, ott irtózatos kölcsönös mészárlás következik, rengetegen halnak meg. Ahol a zsidók aránya olyan 10-15-20% marad, ott viszont esély van a kiegyezésre, ki is egyeznek, és egy csomó ilyen görög és zsidók által lakott vegyes városban egyetlen embernek a hajaszára sem görbül. És ez azért is érdekes, mert ha megnézzük azt, hogy az apostolok hova mennek téríteni, akkor azt látjuk, hogy az ilyen városokban, ahol mind a görögök, mind a zsidók félhetnek, van félnivalójuk egymástól, és van félteni valójuk a kereskedelem. A kereszténység, amely mint egy globális válasz egy globalizációra, tulajdonképpen egy rettenetes nagy félelemből születik, nem a paraszti tömegek az első keresztények, hanem a városi gazdag kereskedő lakosság. Urbánus mozgalom, kérem szépen, mint ahogy a 19-20. Században előbb-utóbb kimutatták a kutatók, és a gazdagok szektái kezdetben a keresztény szekták. Tulajdonképpen ez a globális válasz egy nagyon újfajta és különös vallásnak a válasz. Ugye már maga a zsidó vallás is különös volt a görögök és rómaiak szempontjából, ez a dolog pedig, hogy amit itt a nazarénusok hirdetnek, ez egészen elképesztő és teljes mértékben irracionális. Görög és római szemmel nézve a magas kultúra szemszögéből. Egyszerűen követhetetlen, hogy akadnak olyan emberek, akik abban hisznek, hogy van egy földre szállt istenük, akit megöltek és föltámadt, és újra el fog jönni, és nekik is ez lesz a sorsuk. Ezt nem lehet befogadni, és nem lehet megérteni, hogy ez micsoda. Na most az, hogy a kereszténység a korabeli világban ilyen hihetetlen gyorsasággal elterjedhetett, és tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy a legnagyobb lelki és szellemi forradalom volt, amelyel mi az elmúlt évezredekben egyáltalán tudomással bírunk, és a mai napig van, és a mai napig hat, sőt, a mi gondolkodásunkat is, ugye ez a paradigma határozza meg, még akkor is, hogyha ateisták vagyunk. Erre nagyon sokféle válasz született, az elsőrendű válasz talán egy Rodney Stark nevezetű tudósnak a könyveiben található meg, aki az 1980-90-es években publikálta szerintem nagyon-nagyon fontos és alapvető tanulmányait. Ő a következőket mondja. Ugye az, hogy egy 20 fős szektából ugye 200-300 év alatt lesz egy ilyen 3-4 milliós hatalmas közösség, ez tényleg egészen példátlan, ezt meg kell magyarázni valahogyan. És nem feltétlen vallási okokkal kell megmagyarázni. Ő azt mondja, ez a Rodney Stark, hogy egy, a zsidók és következésképpen a keresztények létszámának, arányszámának a növekedésében az összlakosságot tekintve több faktor is közrejátszott. Az egyik az, hogy a zsidók és mellesleg a germánok, akik majd később kívülről verik le ugye a római birodalmat, nem tettek ki gyereket. Ez azt jelenti, hogy a nem kívánt csecsemőktől nem akartak megszabadulni. Vagyis főleg a lányoktól. Ugye ezt ismerjük, hiszen a magyar történelem is volt ilyen, de hát még ma is Kínában, meg Indiában, egy csomó helyen ez probléma, ugye, hogy a lányok azok nem érnek annyit, mint a fiúk, az ókorban különösen nem értek annyit, mondjuk egy női rabszolga fele annyit ért maximum, mint egy férfi, és ebben egyetértés van egyébként római és zsidók között, de a zsidók nem tesznek ki gyereket, lányt sem, emiatt a normális születési rátánk megfelelő szaporodás folyik, ugye, míg a görögök, a latinok és a többi nép, kivéve a germánokat, az kitesz lányokat, és emiatt a szaporodási indexük nagyon rossz lesz. Ez az egyik ok, amiért a zsidóságból kinövő kereszténység számbelileg gyarapszik. A következő, hogy ugye akkor is voltak járványok természetesen, végig söpörtek egész Európán, annak rendje és módja szerint, főleg a pest is meg a kolera. Na most ugye a görögök meg a latinok gyógyszereket adtak a betegeknek, és aki tehette, az elmenekült. Na most a gyógyszerek nem hatottak, mert nem olyan gyógyszerek voltak, viszont nem ápolták a betegeket, tehát aki felépült volna, az is meghalt. A zsidók nem adtak gyógyszert, viszont ápolták a betegeket, és nem futottak el. Tehát aki életben akart maradni, az életben maradt. És minden egyes nagy járvány után ugrásszerűen megnőtt a zsidó és következésképpen a keresztény lakosságnak az aránya. A harmadik, amit a Rodney Stark, mint amerikai szerző mond, és ez egy jó amerikai módon is hangzik, hogy a vallásokat egy piacon kell elképzelni, ahol van egy keresleti oldal és van egy kínálati oldal. És tökéletesen igaza van, hogy Róma, mint multivallásos birodalmi főváros, hát ott aztán az égvilágon minden vallás jelen van. A császár az még Pontifex Maximus is, tehát kinevezik ugyan még főpapnak. Na de azért a Vesta-szüzeknek a tisztelete már nem olyan, mint volt régen, különösen, hogyha még a császár feleségek is megkaphatják azt a kocsit, amiben csak a Vesta-szüzeket lehet szállítani. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagyon nagy elvilágiasodás van. Vagyis ezek már nem annyira spirituális vallások, mint amire igény lenne. A mai Amerikában, hogy ottan énekelnek, dalolnak, táncolnak, tapsolnak a templomba, teljesen független attól, hogy milyen vallás temploma is az, ugye? És azért a mélyebb lelki problémákkal pszichiáterhez és pszichológushoz kell fordulni, mert a papság nem tudja kezelni. Tehát ott is van egy ilyen furcsa folyamat, szokott lenni ilyen, ami európai vallásosságunk az azért a kereszténységi, tehát az a mélyebb és a spirituális, amit mi egyáltalán vallásnak nevezünk. Na most erre van óriási igény, és még valamire, hogy az illető vallás minél egyszerűbb legyen, és minél kevesebbet követeljen a hívőktől. A zsidó vallás borzasztó sokat követel a hívőtől, hihetetlen mennyiségű tisztasági és egyéb szabályt be kell tartani, hihetetlen mennyiségű étel van tiltva, illetve bizonyos ételek ilyen-olyan-amolyan esetben nem fogyaszthatók. Rengeteg a megkötés. Ahhoz, hogy valaki pap lehessen, akár papi származású is, 142 hibától kell mentesnek lenni. Nyilván Pál apostol sem lehetett pap, lett más belőle, ugye nemzetközi főpap. Nagyon nehéz betérni a zsidó vallásba. Vannak ezek a bonyolult szabályok, másrészt pedig a férfiak áttérését nagyon nehezíti a körülmetélés. Az nagyon fájdalmas műtét, nem nagyon vállalkoznak rá, inkább azt csinálják, hogy zsidó módra élnek, esetleg a feleségük zsidó, de ők azért nem metéltetik körül magukat. Ezeket úgy hívják, sokan vannak egyébként, hogy istenfélők. Aki ismeri az új szövetséget, például az a Cornélius nevű kapitány, akivel Pál apostol találkozik Cézáreában, az ilyen istenfélő. Meg nagyon sokan Korintuszban, meg az első keresztény közösségekben nagyon sok ilyen istenfélő görög van, akik már személyükben mint egy létrehoznak egy megegyezést a görög és a zsidó vallás között, csak még nem tértek át zsidónak. Ugye, és aztán Pál azt fogja mondani, hogy nem kell először zsidóvá lenni ahhoz, hogy keresztény lehessen valaki, és ezzel hajtja végre a forradalmat, hogy ugyanis a kereszténység a hívőtől nem kér semmit. Le van írva, Pál apostol világosan megmondja, hogy keresztény az, közénk tartozik az, aki vallja és hiszi, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, lejött a földre, megölték, feltámadt és újra el fog jönni. Ennyi a mi hitünk, és nem kell több. És ezzel a legkönnyebben elsajátítható vallást hozta létre. Na most azt mondja erről Rodney Stark, aki tulajdonképpen nem is vallástörténész eredetileg, hanem vallásszociológus, és a mormon vallás tanulmányozásával kezdte, majd a mai amerikai szektákat vizsgálta. Az emberek, amikor valamilyen új valláshoz, vagy új szektához csatlakoznak, akkor ezt nem vallási jogból teszik, hanem azért, mert magányosak, és félnek a haláltól. De félnek az élettől is, és közösségre vágynak. És ott, ahol a közösség már megszűnt létezni, és szétrázódnak az eddigi kötöttségek, és újaknak nincs terük, ott az emberek ezért csatlakoznak a különböző szektákhoz, amelyekből akár vallások is kinőhetnek, és csak 10 évvel később vannak ilyen vizsgálatai. 10 évvel később mondják ugyanezek a személyek azt, hogy hát elsősorban a hit, a vallási dogmák vezették őket a közösségbe, és azt utána jön az összes többi szempont. Ezt ő visszamenőlegesen kiterjeszti a kereszténységre is. És amikor ő azt mondja, hogy a kereszténység kínálja a legtöbbet a legkevesebbért, tulajdonképpen igaza van. Bárki lehet keresztény. És megvan a közössége, és biztosítva van a feltámadása. Mire vágyunk még? Semmire. És az összes többi vallás, köztük a rivális mitraizmus is, ennél bonyolultabb, és nem nyújt a hívőnek ennyit. Az, hogy urbánus mozgalom a kereszténység, ugye először a görög és zsidó vegyes lakosságú városokban térítenek az apostolok, maga Pál is. De előbb-utóbb eljutnak a birodalom centrumába. Pétert 64-ben végzik ki, és hát Pált ugye bilincsben viszik oda, mert római polgár, a zsidóknak nincs joguk ítélkezni fölötte, de akkor még megúszta állítólag, akkor megy Hispániába, és onnan visszajön, és Rómába hal meg ő is valamikor. Vagyis a kereszténység legfőbb vezetői elmennek a birodalom centrumába. Elfoglalják a centrumot. Fölismerik, hogy ott kell igazán tényíteni. Rodney Stark szerint a spirituális okoktól most eltekintve ezek a fő okai annak, hogy ilyen hihetetlen gyorsasággal újítja meg az egész birodalmat ez a vallás, és tulajdonképpen, amikor Nagy Konstantinus a 300-as évek elején végül is törvénybe iktatja, hogy államvallás a kereszténység, rengeteg keresztény üldözés után persze már, akkor végülis a beállt tényt rögzíti, és nem az történik, hogy a birodalom szétesik, hanem az történik, hogy paradigmát vált. Totális szellemi és lelki paradigmaváltás zajlik le, amire soha senki nem számított előre. Na most ehhez természetesen hozzájárul a zsidó vallás korabeli állapota. Erről nem nagyon sokat tudunk, bár Josephus Flavius, aki óriási történész volt, és sokat merítünk belőle ma is, pontosan leírja. A zsidók olyan teokráciában élnek, hogy párját ritkítja. Az államot, a mindennapi életet is átmegáthatja a vallás, és nem is lehet megkülönböztetni, hogy az életnek mely része a vallásos rész, és melyik a nem vallásos. Nincs olyan, ami nem vallásos. A zsidók vallásos és jogi vezetői egyúttal, hiszen a törvény is az ő kezükben van, azok a főpapok. A főpapok egy eléggé felvilágosult és racionalisztikus zsidó vallást hirdetnek, ők a zádokisták, vagy cádokisták, vagy szaduceusok. Ők tulajdonképpen azt mondják, hogy nincs túlvilág, és a testek nem támadnak föl. Ezzel szemben a farizeusok azt hirdetik, amit később a keresztények. Hát Jézus tulajdonképpen farizeus. Ugye azért is van ellenségeskedés köztük, mert a majdnem azonos gondolkodókat jobban gyűlöljük, mint a nagyon másképp gondolkodókat. Tessék megnézni a bolsevik párt rövid történetét. Ugye meg az összes ilyet, a nagy francia forradalmat is. Tehát mondják a farizeusok. A testek igenis föltámadnak, van túlvilág, vannak ördögök és angyalok. Na most vannak közben különböző szekták is. A legismertebbek az esszénusok, vagy a hasonló szekták, akik véleményem szerint a görög pitagóreus szekta hagyományait viszik tovább zsidó körülmények között, akik például saját karizmatikus vezetővel rendelkeznek. Van olyan ága az esszénizmusnak, hogy egy helyen vannak, mint egy zárdaszerűen, már a középkor tessék elképzelni, szinte úgy élnek. Van, ahol különböző városokban és falvakban elszórva és családokban élnek, de mégis egy csoportba tartoznak. Vannak, akik adóznak a templomnak, vannak, akik nem. Na most ez egy vallás jelenében eléggé veszélyes, ugye, amikor ennyi részre szakad. Vannak még a szamáriai zsidók is, akik nagyon meg vannak sértve a többi zsidóra, mert a többi zsidó lerombolta az ő gerizimhegyi templomukat, hogy adózzanak csak a Jeruzsáleminek, és továbbra se hajlandók oda adózni. Ők a romot látogatják a megfelelő ünnepekkor. Annyira gyűlölik a többi zsidót, hogy még egy külön szamáriai kohorsz is van Judeában, pedig zsidók. Ugye a kohorsz az gyalogos századot jelent, három gyalogos század van egyébként Judeában ebben az időben, és egy ala, vagyis egy lovas század. Nincs légió, nem kell érdektelen hely. Szíria alá van az egész terület beosztva, és a szíriai legátus az általában parancsol is még a judeai helytartónak, mert érdektelen helynek tartják. Nos, ha ennyi ága boga van már egy vallásnak, és csak az tartja össze, hogy egy Istenben hiszünk, és valamennyien kiválasztottnak tartjuk magunkat, felmerül a kérdés, hogy vajon ez egy vallás-e? Nem biztos. Ez a nagyon nagy vallási megosztottság végül is jó táptalaja a kereszténységnek, és még valami. Az, hogy az összes pap Jeruzsálemben van, mert hiszen odahordják az áldozati ételt és italt, és a papság ebből él. Sok ezer pap van Jeruzsálemben, a főpapok meg az alsó papság, természetesen igazságtalanul osztják el az ételt, hát hogy osztanák el, az alsó papság éhezik, de nem megy vidékre, és nem megy a diaszpórába. Óriási paphiány van Jeruzsálemen kívül mindenütt. Na most a papi funkciókat, meg a törvénykezési funkciót, ami egy, el kell látnia valakinek, mert anélkül nem élet az élet, a törvényeket valami módon be kell tartani, ennek ellenőrzését el kell végezni, és ezek az emberek a rabbik, vagyis a tanult, tudós emberek, akik részben ugye nagyon jól ismerik a Tórát, de azt minden zsidó férfi ismeri. Hát minden zsidó férfi tud írni, olvasni. De ismerik a szóbeli hagyományt is. Azt a szóbeli hagyományt, amelyik tulajdonképpen egy hosszú-hosszú évszázadokon áthalmozódó precedens jog, és amelyiket aztán sok évszázadokkal később a Talmudban rögzítenek. Most a rabbik, ezek a tudós emberek, mind a zsidó többségű falvakban, mind az egész diaszpórában gyakorlatilag szinte mindenben helyettesítik azokat a papokat, akik nem mozdulnak ki Jeruzsálemből, mert ott kapják az elemózsiát. És amikor lerombolják a templomot, és nem marad fizikai központja a zsidó vallásnak, csak az írás, akkor a rabbik fogják továbbvinni ugye a judaizmust, és tulajdonképpen az az elképesztő helyzet áll be, hogy a zsidó vallás az egyetlen, vagy pontosabban az első, amelyiknek nincsenek papjai. Ugye a templommal megszűnt a papirend, a kohaniták azok voltak a papirend, és a leviták voltak a papi segédszemélyzet. Nevükben megőrződtek, Kohn bácsi a viccekből ebbe a papi rendbe tartozik ugyan, na de hát nincs már funkciója. És a rabbi, aki tulajdonképpen tovább viszi a vallást, az nem papi személy, hanem tudós ember. És ez tulajdonképpen majdnem ugyanaz, amit a kereszténység csinál, hiszen a keresztény forradalomhoz az is hozzátartozik, és ez aztán egészen páratlan a korszakban, tulajdonképpen azóta is, mert állandóan visszavonják sajnálatos módon, hogy egy, a nők teljesen egyenjogúak, nő is lehet pap, mondja a korai kereszténység, a másik pedig, hogy valamennyien papok vagyunk. Ez nagyon fontos a korai kereszténységben, ugye erről szól az a nevezetes passzus, amikor Jézus a vizet borrá változtatja. Őrületesen nagy forradalom, nem csoda, hogy aztán maga a kereszténység is, legalábbis némelyik ága vissza és visszavonja, akkora forradalom. Ha egy ekkora forradalom lezajlik, miért érdemes ezt önmagán kívül tanulmányozni? Hát úgy gondolom azért, mert ami akkor történt, az valószínűleg paradigmatikus. Valószínűleg újra és újra lejátszódik. És most nem arra akarok gondolni feltétlenül csak, hogy mondjuk Tiberius császár módszereit valószínűleg Sztálin elvtárs nagyon alaposan tanulmányozhatta, amikor még szeminarista volt, mert ugyanazt csinálta végig, még a koncepciós perek is ugyanolyanok, mint ahogy azt a Tiberius annak idején elsőként megrendezte, hanem arról van szó, hogy a periféria meghódításával, gondoljunk Szenekára, nem csak a kereskedők, meg nem csak a kiszolgálók, nem csak a rabszolgák, vagy az annak megfelelő rétegek áramlanak be, hanem beáramlik egy olyan szellemiség, amelyik a birodalmat szét fogja verni. Ezt mi megértük, hogy amikor a Szovjetunió széthullott, annak nem csak az volt az oka, hogy Amerika a jóval szegényebb Szovjetunióra rákényszerítette a maga fegyverkezési verseny kihívását, és ebbe gazdaságilag a Szovjetunió tönkrement, hanem bizony benyomultak a centrumba a kaukázusi és egyéb soha nem egészen pacifikált, de meghódított népek igen-igen jó érdekérvényesítési képességgel rendelkező érdekvédelmi szervezetei, a maffiák. Hiszen a maffia az érdekvédelmi szervezet. Csak éppen azért nevezzük maffiának, mert az állammal szemben áll. Azért nevezzük kalóznak a kalózokat, mert szemben állnak az állammal. Abban a pillanatban, hogyha kiegyezik az állam és a kalóz, abban például minden rendben van. A maffiával is általában ki szoktak egyezni. És végül is ez a hatalmas maffia birodalom úgy gondolta, hogy jobb neki, hogyha a Szovjetunió nem marad egyben. De hát nagyon sok nagy hatalom tűnt le hasonló okoknál fogva. Na most miért érdekes nekünk ez a történet? Hát azért, mert ebbe vagyunk benne ma is. A mai világban, elsősorban Európát illetőleg, a mai zsidók azok nem a zsidók, hát azok már alig vannak, meg jelentéktelen az egész. Akár Amerikában élnek, akár Izraelben. Nem kérem szépen, nem a harmadik világ részei ma már a megmaradt zsidó. A harmadik világnak a zsidó funkciót beteljesítő részei a muzulmánok. Hát nézzünk rá a térképre. Először is őrült sokan vannak. Nagyon sok helyen élnek. Nem csak arabok. A muzulmánoknál ugyanúgy nem számít az etnikai származása, ahogy a zsidóknál se számított, meg ahogy a keresztényeknél se számított soha. A muzulmánok vallásilag szintén nagyon megosztottak. Már a kezdetektől, ugye a proféta halála után kialakul a síita, szunita szembenállás, amit ma is látunk működni, és még nagyon-nagyon sokféle ágaboga van a muzulmán vallásnak. Vannak majdnem teljesen szekularizált muzulmán államok, és vannak, ahol a sária, ugye a vallású törvénykezés van ma is, és ott is, ahol kialakult egy szekularizált állam, nagyon könnyű visszafordítani abba az állapotba, amiben 2000 évvel ezelőtt a zsidó vallás volt, hogy ugyanis a vallásos és nem vallásos élet nem választható el egymástól. Ez nem nagyon régen létezik. A szekuláris állam nagyon-nagyon új fejlemény. 200 éve van Európában. Nos, rengeteg egymással hadakozó, egymással szembenálló, koncepciójában nagyon eltérő vallás a muzulmán hit jelen pillanatban a világban, de mindenütt ott vannak már a centrumban, és Európa centrumában is ott vannak. Hát azt látjuk, hogy Európában óriási gondot okoz, hogy hogyan is viszonyuljanak akár Franciaországban, akár Németországban a muzulmánokhoz. Franciák ugye az arab világgal kapták meg a bevándorlók tömegét, a németek elsősorban a török, meg részben a jugoszláv vendégmunkásokkal, és nem tudják őket integrálni. Ez az integrálási képtelenség, ez újabb és újabb feszültséget hoz létre. Például óriási kérdés, Törökország belépjen az Unióba, vagy ne lépjen be az Unióba, és ugyanolyan nehéz helyzetben van ma Európa ebből a szempontból, mint annak idején a kezdődő kereszténység korszakában voltak szenekáik. Pontosan ugyanazok a konfliktusok, amelyekre tulajdonképpen nincs jó válasz. Persze, azért Európa az nem egészen azonos az akkori Rómával, mert azért a mai szuperhatalom az mégiscsak az Egyesült Államok, aminek Európa csak egy ilyen kis nyúlványa, és az Egyesült Államokat nem fenyegeti ez a fajta muzulmán beáramlás, bár azért a fekete muzulmán mozgalom ottan már időnként volt. Fenyegeti viszont más, Dél-Amerika. Észak-Amerika, Dél-Amerikát nem fogja megúszni. Óhatatlan áramlik be az embertömeg, és magához hasonlítja a centrumot. Minden hasonlat sántít, az analógiák mindig tévesek, valamilyen mértékben. De az, hogy alapvető folyamat a provinciák beáramlása és bizonyos furcsa paradigmákon keresztüli győzelme a centrumban, azt azért az elmúlt 2000 év történelmében bizonyítva látom. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen!
Spiró György író, irodalomtörténész március 20-án a Jövő Háza fogadóban elhangzott előadását a Magyar Rádió a Minden Tudás Egyeteme Tudományos KHT közreműködésével rögzítette. A műsort Hály András szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes oldalon találhatják meg. Elhangzott Minden Tudás Egyeteme. Hogyan győznek a provinciák? A műsorban közreműködött Spiró György, Margócsi István, Karsai György és Fábri György. Az előadást 2006-ban rögzítették.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. Művész és tanár.
Van valami olyan varázsa, amit szerintem mástól nem hiszem, hogy az ember megkap.
Mi mindnyájan jó úton haladtunk.
Egy gazdag életút hangokkal kikövezve.
Mondják, hogy a kottában minden benne van. Csak jól kell tudni olvasni.
A mester, a művész és az ember. Baranyai László zongora művész, 80 éves. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.